Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Orlai Tibor, az Orlai produkciós iroda vezetője, alapítója van itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Remélem és örömmel veszem, hogyha itt a karácsonyi készülődésben még meghallgatják, hogy miről beszélgetünk mi ma.
Hát a színházról fogunk, jó? Meg a vállalkozásról, meg rólad szeretnék sokat, és ha lehet, akkor tegeződünk, mert jó 20 éve egy másik projektben már dolgoztunk. Ugye, annak nem volt köze a színházhoz.
Annak nem volt, de hát az ember életében tudod, sok mindennel kell foglalkozni, és aztán kiderül, hogy mi az, ami a végső.
És pont akkor váltottál.
Körülbelül akkor volt ez a 96-97 az az időszak, amikor én nagyjából átváltottam, és egy más területre nyergeltem. Akkor éreztem úgy, nem, bocsánat, 2000-es évekről beszélünk. Igen, kicsit bocsánat, túl messzire mentünk. 10-zel egy kicsit tévedtem. Hát ez az én koromban már 10 év ide oda. Na jó, szóval, hogy ez a 2000-es évek közepe volt, igen. Nagyon érdekes dolog az, amikor ugye én abban az a korosztály vagyok, aki belenőtt a rendszerváltásba. Belenőttünk abba, hogy millió új dolog születik, millió új kreatív dologgal lehet elkezdeni foglalkozni, és mi kerestük mindnyájan az utunkat, hogy merre. Mert én ugye egy közgazdász ember vagyok, nem is voltam tehetségtelen, képességtelen, de én kerestem a saját utamat, hogy jól van az, ahol én a leginkább ki tudom fejezni önmagamat, mert hisz az a munka az akkor jó, akkor válik hivatássá, akkor válik örömmé, hogyha én ott úgy érzem, hogy kifejezem önmagam, valamit tudok magamból hozzátenni, és nem csak elvégzem azt a dominózus munkát. És akkor így teljesen véletlenül kezdtem el én ezzel a színházi világgal foglalkozni.
Tehát azóta úgy színház szerető ember volt.
Abszolút, hát én nekem a gyerekkoromat édesanyámnak hála azzal töltöttem, hogy megismerkedtem a kultúra különböző területeivel, a képzőművészettől az előadó művészet különböző formáig. Engem leginkább a színház világa volt az, ami elkapott, elvarázsolt, magába rántott, fogalmazhatunk sokféleképpen. Az volt az, ami engem megszólított emberileg, de én nem hittem azt, hogy egy polgárember szórakozásán, vagy polgárember érdeklődés területen túl ezeken valaha több közöm lesz hozzá. Hát ugye ez egy nagyon zárt világ volt, egy más világ volt, én meg teljesen közgazdász, nem semmilyen művészi végzettségem nem volt. És aztán, ahogy ez így lenni szokott, belecsöppentem ebbe a világba. Véletlenek, mint mindig, a sors alakította ezt az utat. Sok embernek köszönhetem. De itt találtam meg azt, amit én ugye itt kezdtük a beszélgetésen, hogy ez valóban egy hivatássá vált számomra. A színház az egy olyan szerelem, ami, ha téged elkap, az soha nem ereszt. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez az, ami boldoggá tesz, de fel is emészt. Ez az a fajta szerelem.
Visszalépek egyet, jó? Te 19-20 évvel ezelőtt te megcsináltad az első magyar magánszínházat. Ugye, igen. Lehet így mondani?
Lehet, hát jó. Akkor még ez álmokban nem volt, hogy ez magánszínház lesz. Én azt gondolom, hogy abban az időszakban mindennel lehetett foglalkozni, akkor indultak a kereskedőházak, volt, aki orvosi műszerrel, matchbox-szal, és szolgáltatásokkal is foglalkozott. Én is bejártam ezeket az utakat, és aztán egyszer csak elkezdtem tulajdonképpen inkább úgy fogalmazni, hogy menedzselni, kulturális menedzsmenttel foglalkozni, ami akkor teljesen a gyerekcipőbe jár. Tehát azt se tudtuk, hogy esszük, vagy egy isszák. A kultúra az ugye ez egy teljes egészében állami monopólium volt.
Aztán lettek rések a falon.
És aztán lettek a rések a falok, mindahogy a rendszerváltás után ez következett be szinte minden területen, és én ebbe próbáltam megtalálni a magam útját, a magam helyét. Tudtam, hogy engem mi érdekel, mit szeretek. Azt láttam, hogy közben az elektronikus média az eluralja a még akkor nem ennyire gyakran minőséggel, mint most, de eluralta tulajdonképpen a mindennapokat, a mindenestéket, És egyre inkább láttam, hogy nincsenek tévéjátékok, nincsenek színházi közvetítések, nincsenek igazán komoly művészfilmek a televízió, a nagy televízióknak a csatornáin, hanem vannak a szappanoperák, kezdődtek a reality-k, és én úgy éreztem, hogy ez egy borzasztó irányba megyünk el. Vidéken azt se tudták, hogy kik a nagyformátumú művészek, ma a szappanoperákban látták ezt, azt, amazt, és akkor ez így adta magát.
Ebben Dac is volt akkor?
Dacnak
hogy e felé
nem.
Se elmentél?
Hát, nézd, nyilván olyan értelemben Dac, hogy még valamilyen fajta művészeti értékrendhez, valamilyen értékrendhez tartoztam, valamit, amit magaménak éreztem, és például a mai napokban nagyon komoly problémának látom, hogy a nézőközönségnek a érdeklődése, a nézőközönségnek a irodalmi ismeretanyaga, a kulturális ismeretanyaga is nagyon nagy mértékben változott. Nem szeretném azt a szót használni, hogy romlott, mert mihez mérem. Kor halad előre, nyilvánvalóan, amit mi a fiatalkorunkban természetesnek vettünk, és mi úgy éreztük, hogy ez az a kultúra, amihez ragaszkodunk, ami szüleink, nagyszüleink attól elrettentek. Na most nyilvánvalóan ezt én, aki aktív színházcsináló vagyok.
Ezt az előbb akartam ezt a szót használni.
Igen, 60 év fölött nekem is nagyon vigyáznom kell arra, hogy nagyon oda kell arra figyelni, nem, hogy ezt a generációs váltást, ezt tudjam kezelni a helyén, és ennek megfelelően adjak lehetőségeket fiataloknak, olyan embereknek, akik most kerülnek be a szakmába, és valami számomra esetleg még új formátban újat fogalmaznak meg, de úgy érzem, hogy ez a jövő, és ez a mi feladatunk kvázi nagyöregeknek, hogy ezt lehetővé tegyük az ifjú alkotóknak.
Az első az mi volt? Az első produkciódra emlékszel?
Muszáj, ez két lépcsős. Az első dolog akkor, amikor én kulturális menedzseléssel foglalkoztam, akkor az első dolog az az Eszeny Jenikővel a E-Tango című műsor volt. Az volt az első, ami egy színházi megjelenés volt. Ez volt ilyen értelme, de akkor nem saját nevembe dolgoztam, hanem ez egy menedzselési feladat volt. Amikor mint önálló producerként léptem ki, az 2006-ban volt, és az pedig a 6-7-6 tánc Vári Évával és Kulka Jánossal. Ők voltak a főszereplői, Ilán Eldád volt a rendezője, amit a Thália színházban játszottunk 260-szor. Az volt az első önálló Orlai produkció.
És ha most ugrunk egy nagyot, akkor vidéken, külföldön, Budapesten 4 játszóhelyen. Csak hogy a hallgató, hogy honnan,
igen,
hova.
Hát ez innen indult, hogy akkor a Thália színházba befogadták ezt. És a Thália akkor egy befogadó színház volt, és ott játszottuk havi 4-5-ször. Ma ott tartunk, hogy van 4 játszóhelyszínünk, ebből egy, ahol szinte csak mi játszunk, az a Belvárosi Színház. Ezen kívül játszunk a Jurányiba, a Hadszínben és az Átriumban. Ezek a pesti állandó székhelyek, és játszunk nagyon sok helyen az országban, ahova meghívnak minket kulturális intézményekbe, művelődési háztól, szabadtéri színpadig, adott esetben elmegyünk egy-egy magánszínházba, egy lakásszínházba is, és külföldre is meghívják szerencsére a produkcióinkat. Eljutottunk odáig, hogy körülbelül egy olyan 30-35 előadásból álló repertoárunk van, és olyan 500-600 előadást játszunk havonta. Ez volt a csúcs. Évente, bocsánat. Ez volt a csúcs. Most úgy érzem, hogy bizonyos értelemben azért egy nehezebb időszakot élünk. Tehát a színház számára az elmúlt 10 évben 2 nagy válsághelyzet volt. Az egyik, ami egy olyan látványos válsághelyzet volt, az a COVID, ami hát ugye effektív bezártak a színházak, és a COVID...
És minden bezárt.
És minden bezárt, de hát az ugye az a COVID és a COVID utáni felépülés, ami szintén egy hosszabb folyamat volt, tehát ez nem úgy volt, hogy vége a Covidnak, és újra.
Ez nem úgy pattant föl, igen, ez a
szakkezet. Ez egy lassabb menet volt, bizony egy másfél-két év volt, mire visszaállt, és soha nem állt arra a szintre vissza, mint ami a Covid előtt volt. És én a mostani időszakot is egy erőteljesen válsági időszaknak élem meg. Van színház, aki bemeri vallani, van, aki nem meri bevallani, én nyíltan vállalom, hogy nézőszám csökkenés van, ez érzékelhető, amit előinte, és ez azért ez egy tendencia, ami most úgy érzem, hogy kezd csúcsosodni, ami lehet erről beszélni, mert ez egy érdekes helyzet, és tetejében ugye a Trend FM-ben vagyunk, tehát ennek vannak gazdasági vonzata is, tehát szívesen beszélek erről is. Én úgy látom, hogy a tudomásul kell vennünk azt, hogy miközben a jegyárak a magyar viszonyok között drasztikusan növekszenek, az még más kérdés, hogy még mindig köszönő viszonyban sincsenek a nyugat-európai jegyárakkal, tehát még mindig harmada, negyede annak a jegyárnak, amit Berlinbe, Londonba vagy Olaszországba elkérnek egy színházjegyért, de azért ma már a 15-20 ezer forintos jegyár Magyarországon sem ritka. Ezzel szemben én azt érzékelem, hogy igenis van egy fizetőképes keresletcsökkenés. Ez több összetevős. Egyrészt nyilvánvalóan az, hogy egy elhúzódó recesszióban élünk Európában és Magyarországon, az egyértelműen hatással van a kereslet csökkenésre, és nyilvánvaló az első terület, amit meg lehet vonni, az a kultúra. Hiszen enni kell, orvoshoz el kell menni, cipőt, lábbelit, cipőt, ruhát venni kell a gyereknek. A
telefon működtetni kell.
Telefon, aminélkül ma már gyakorlatilag vécére se tudunk elmenni. Viszont a kultúra az a terület, most ha megnézzük, azt mondjuk, hogy 15-20 ezer forint mondjuk a legjobb helyárak egy színházba, ha mondjuk egy 3 vagy 4 fős család elmegy egy színházba, számoljunk a 15 ezer forintos jegyára, az 60 ezer forint. Azért az már egy komoly tétel.
És akkor nem parkoltak, nem utaztak, nem ettek.
És akkor semmiről nem, nem ettek még egy minyont se. Ha még lehet kapni minyont a büfében.
Van, amelyik színházban.
Van, ahol még van, nálunk van. Vagy gesztenye szívet, az még, ez még inkább ismert. Vagy sonkás molnárkát, ugye, ami az operaházban volt régen. Na mindegy, tehát, hogy ez egy tényező. Aminek nyilván összefüggésben az egész recesszióval, és nyilván azzal is összefüggésben van, hogy kevesebb beruházás van az országban, ettől kevesebb pénz jut el az emberekhez. Tehát van egy ilyen van egy anyagi rész. De azt még mindig elmondom, hogy még mindig a legdrágább jegyek fognak el legelőször. Viszont az emberek kevesebbet mennek színházba. Tehát amíg azt láttam, hogy egy átlag kultúrnéző havi 4-5-ször elment egy színházba egy hónapban, ugye havonta, az ma 2-3, sok esetben csak 1. Ebből mi következik? Az, hogy az előadás ismétlés szám csökken. Tehát én bemutattam egy új produkciót, a bemutatót követően még akár a Covid előtt, tehát a abszolút, mint az utolsó polgári években, vagy úgy szoktam nevezni, az a 18-19, abban az időszakban akkor minimum 5-6-szor tudtam játszani egy hónapba. Ma igazából 3-nál többször még egy új produkciót sem merek kitűzni. Ez egy lényeges változás, ebből látszik, hogy csökken az ismétlődő nézőszám. Tehát ez az egyik elem, egy gazdasági elem. A másik elem, hogy tulajdonképpen van egy erős színházba járó közönség, aki még abban a rendszerben szocializálódott, amikor a színház a mindennapoknak abszolút a része volt. Amikor a színház világa az egész egyszerűen együtt nőttünk föl a színházzal, és a színházba járás az egy elit dolog volt, és jó volt színházba menni, és sokat mentünk színházba. Na most egyet tudom esetleg, ez a réteg, ez sajnos öregszik.
Korosodik, igen.
Ez korosodik, kevesebbet járt már színházba, részben egészségügyi okokból is, részben nyilván anyagi okokból is, és ezt nem tudták átörökíteni, illetve részben tudták csak átörökíteni a következő generációkra.
És az idő, az, hogy a telefont nem nézed meg percenként, az egy nagyon nehéz, az két óra, vagy kétszer egy óra, az ma már egy fiatalnak majd, hogy nem, az, mintha levegőt venném el.
Én rendszeresen a bevárosi színházban hátul szoktam ülni. És ugye a nézőtér sötét. És én pontosan látom.
Ha valaki,
kinyitja és nézegeti az üzeneteit, és ez rendszeresen előfordul minden előadáson, hogy sokan egyszerűen, ez ugyanígy, ma már igazából a másfél, 1 óra 45 perces előadások az, amit a néző szeret. Ha két részes, jó, legyen két részes, de 9 előtt legyen vége. Tehát tudomásul kell, hogy nagyon felgyorsult a világ, nagyon, nagyon, tehát ez is ennek a része tulajdonképpen, ez a türelem, hogy, ez a nézőközönség mit vár el a színháztól, vagy miért jár színházba?
Mindjárt beszéljük a tartalomról, jó? Csak még ha már csökken, azt mondod a nézőszám, akkor mit lehet tenni? Te közgazdász vagy. És pörgeted ezt a rengeteg tányért, rengeteg művésznek a megélhetése.
Igen, az egzisztenciája.
Abszolút. Meg az összes többi, ezek a színházak nagyon jó, hogyha van egy olyan bázisuk, mint az Orlai produkció, mert azzal lehet számolni. Szóval mit lehet kitalálni, akár marketing, akár sales, akár üzletpolitikai módon, hogy valahogy fönntartani ezt a dolgot?
Hát nézd, ez az, amit csinálunk most már évek óta, és ez, amit próbáljuk ezeket az utakat keresni, erre csak egy valami jó jutott az eszembe, mint mondat, amit én nem nagyon szeretek csúnya szavakat használni, de egy fiatal alkotó szavait tudom ismerni, majd utána elmondom, hogy kiről van szó, akivel egyszer együtt voltam egy beszélgetős műsorban, és akkor ő sok mindenről szólt, így például erről is, és ott is elhangzott, hogy akkor most hogyan tovább, mi az út, mi... És erre ő azt mondta, hogy hát kurva jó előadásokat kell csinálni. Most azért mondom, hogy nem szeretek káromkodni, pláne nem ekkora hallgatóság előtt, de én azt gondolom, hogy itt igen, tehát egyszerűen olyan előadásokat kell csinálni, ami művészi értéket hordoz, aminek mélysége van, ami tartalma van, de mégis megszólítja a nézőket. Én ma úgy látom, hogy a kortárs darabok azok, amelyekkel leginkább el tudjuk érni azt, hogy a nézők jönnek hozzánk, ahogy azokról a problémákról beszélünk, amelyik a mindennapokat feszítik. Akár legyen ez a midlife-val kapcsolatos különböző problémák, akár legyen a női sorsoknak a kérdése, ami nálunk az Orlai produkcióban mindig nagyon-nagyon kiemelt helyen van.
Pálos Hanna.
Hát mondhatjuk a mély levegőt, ami az elmúlt időszaknak az egyik legnagyobb sikere volt. Pálos Hanna csodálatos játékával, Halász Rita mély levegő című könyvéből, amely az előző évad revelációja volt, használtam talán ezt a szót.
Nagyon komoly díjakat is.
Sok díjat nyert, hát ugye egyrészt a Monodráma Fesztivált megnyerte, ami azért egy komoly rang. Hanna elnyerte a Országos Színházi Találkozón a legjobb női alakítás díját, és emellett még a Szemlő Pluszon a legjobb alakítás díját is elnyerte.
És mennek a nézők.
És mennek a nézők, és sok felé meghívják külföldre is. Jártunk vele Barcelonába, Bécsben, Marosvásárhelyen, Dunaszerdahelyen, Berlinbe jártunk vele. Igen, de ugye a női sorsok több minden, mert ugye volt az egy asszony Tenki Rékával, volt a Kripli Mari Lázár Katival, tehát ezek a nagy női sorsok engem mindig is izgattak, ezekről nagyon fontos beszélni, mert egy nagyon hímsoviniszta társadalomban élünk, és miközben én úgy gondolom, hogy igazából a nők mozgatják a szálakat, és az ő teljesítményük, az ő életük, az ő eredményeik, ami lehetővé teszi számunkra, férfiak számára,
hogy a világ élhető legyen,
hogy ott tudunk lenni felül, és mutogathatjuk, hogy na gyere, itt én vagyok az oroszlán. Miközben én azt gondolom, hogy a munka nagy részét a nők végzik el.
A darabokat kell nagyon jól válogassad, a művészeket kell nagyon jól magad köré gyűjtsed, vagy a produkciósod a köré gyűjteni, ugye? És nagyon érzékenyen kell, hogy lássuk azt, hogy
miről beszélünk,
legyen értékes, de jöjjön be a tehát nem az a magas művészet legyen, hogy üres legyen a színház, mert akkor vége a dalnak.
Igen. Na most művészek. Ez is egy nagyon érdekes pont ma, amikor arról beszélünk, hogy csökken a nézőhez, kevesebb nézőm, hogy van az. Ugye van egy nagy generáció, akit nagyon ismernek a nézők. És ez ugye Hernádi Judit, Kern András, Udvaros Dorottya, ezek a nagyon-nagyon nagy művészek. Molnár Piroska, akik nálunk is játszak, csodálatos emberek is, és művészek, nagy formátumú emberek. És sajnos azáltal, hogy csökken a kulturára fordítható összeg, a nézők egy jelentős része úgy is gondolkodik, hogy hát akkor elmegyek megnézni azt, amiben ismert nagy név van, mert abban biztos, hogy az tuti. És közben nekem az a problémám, és hogyha körülnézel és végig gondolod, hogy ezek után, a nagy nevek után milyen gap van, van egy-egy ember, akik feltűnnek újfajta marketing eszközök használatával is, de közben egyet tudomásul kell venni, hogy ezek a nagy művészek is valamikor voltak fiatalok, és valamikor elindultak, és a közönségtől megkapták ugyanazt a bizalmat.
Volt nekik hely, lehetőség,
életi. És én úgy érzem, hogy nagyon fontos, és ez a közönség, a nézőknek erről én mindig szoktam beszélni, mert borzasztó fontosnak tartom, hogy itt van egy 30-40 éven át tartó generáció, tehát a 25-től a 50-55-ig egy olyan generáció, amiben jobbnál jobb színészek vannak, de sajnálatosan a környezete, az a világ, amiben élünk, nem úgy prezentálja őket, nem úgy kerülnek a felszínre, ha csak nem mennek el napi sorozatokba, ha csak nem mennek el realitybe, amitől innentől kezdve viszont a csomó dolog megkérdőjeleződik. És ezért fontosnak tartom azt, hogy meg kell adni a bizalmat a nézőknek, hogy itt van egy olyan generáció, aki legalább olyan értéket tud teremteni a színpadon, mint ezek a nagy nevek,
a híró nevek. Meg, jó lesz.
Erre szükség van, és tényleg tudok mondani nagyon sok ilyen művészt, aki nálunk játszik, a Schruff Milán, Pataki Feri, Járó Zsuzsa, Péter Kata és a fiatalok között László Lili és Rolnyi Barnabás, vagy akár a Dékány Barnit is emlegethetem, akik csodálatos művészek, és legalább olyan értéket tudnak teremteni mindezek a nagy, ismert nagy arcok, de a nézőknek meg kell adni a bizalmat arra, hogy őket is megismerjék. Egész színházi világban van egy generációváltás, tehát amikor a problémákról beszélünk, ezt is tudomásul kell venni, a színpadon szereplői nézőszint, szereplők szintjén is, és van egy generációváltás
a nézőtéren is,
meg az alkotói szinten is. Tehát ezek a híres nagy, öreg, most idézőjelben mondom a öregeket, de ezek a nagy-nagy alkotók, akik az elmúlt 30 évben a nagy rendezők voltak, azok most már a pályájuknak a második, harmadik felébe tartanak, hogy úgy fogalmazzak, és egy csomó új, feltörekvő, csodálatos rendezővel találkozunk, új gondolatokkal, új megközelítéssel, és nekünk a színházban pont ez a feladatunk, hogy ne őnekik lehetőséget adni, mert így tudjuk azt elérni, hogy megmaradjon a közönség. És ez mindenkinek a feladata, hogy nehéz idők vannak, nehéz időszakot járunk be, de nem lehet csak olyan előadásokat csinálni, mire tuti bejön a néző. Mert abban az esetben, most mondok egy példát, kihoztuk, hogy az idei év nagy bemutatónk lesz a Csengetett Milord. Ami hát egyrészt óriási dolog, mert életünkben most már harmadszor fordul elő, hogy egy világpremiér lesz Magyarországon. A Belvárosi Színházban, nálunk az Orlai produkciónál. Ilyen volt a Kramer kontra Kramer anno, volt nem régen a Brooklyni mese, ami tavaly a legjobb zenész színház díját is elnyerte, zenész szórakoztató színházi díját elnyerte, és most ilyen lesz a Csengetett Milord. Ez például egy érdekes történet, ezt röviden elmondom, hát ha érdekli a nézőket. Rohonyi Barni, aki nálunk a fiatal korosztályban a vezető színész, sok nagy főszerepet játszik, nagyon-nagyon jelentős alkotónak tartom és gondolom, és úgy hiszem, hogy ő az elkövetkező 10-20 évnek egy meghatározó férfi színésze lesz Magyarországon, filmben és színpadon egyaránt. Eljött hozzám, és beszélgettünk az évadról és mindenfélét, és akkor úgy nébenbej említette, hogy mondtam, hogy mik várhatók, hogy én mibe számítok rá, és akkor nébenbej említette, hogy ő szeretné esetleg felhívni a figyelmen arra, hogy volt ez a nagyon kultikus filmsorozat, a Csengetett Milord, ami korosztályokon átívelően volt sikeres, és hogy nem gondolkodtam el még abba, hogy ebből valamit kezdeni. És akkor mondtam, hogy hát én ezen így bevallom, nem gondolkodtam.
Az finom lesz.
Meg hát egy 30-35 részes igen, sorozatból, igen. Hogy lehet. Szóval, hogy úgy nem láttam ezt, mind ma mellett, hogy egy tényleg rendkívül jó szórakoztató sorozat volt, és még igazi értéket hordozott, művész értelemben is. És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, nem gondoltam rá, de hát ezen nem múlik, utána érdeklődöm. És akkor felhívtam a Teatro Mundi színházi ügynökséget, és azt kérdeztem, hogy mely őket szoktam ilyen nagyon fura ötletekkel megtámadni, amíg vagy sikerül, vagy nem. És akkor megemlítettem a Julinak, hogy felmerült egy beszélgetés során a Csengetett Milord, esetleg utána érdeklődni, hogy van rá lehetőség, hogy annak a jogait megszerezni, vagy lehet azt adaptálni. Mondta Júli, hogy nem hallott róla, de utána néz. És egy hét múlva kaptam egy szövegkönyvet. Az és igen. Kiderült, hogy Angliába pont most dolgoznak a színpadi adaptáció elkészítésén. Elkészült egy első változat, ami az első évadból készült, és ez a anyag került végül is hozzánk, és akkor azt mondták, hogy ez van, még fejlesztés alatt van, de jelenleg ilyen stádiumban van, ha ez minket érdekel, örömmel állnak rendelkezésre. És erre én arra azonnal ráharaptam, és ennek az eredménye, hogy 2026. februárjában meg lesz a Csengetett Milordnak a bemutatója. Tehát miközben arról beszélünk, hogy igen, kellenek ilyen nagy címek, nagy alkotók, nagy nevek, nagy bemutatók, amire bejön a néző, de nagyon fontos, hogy olyan kevésbé ismert alkotóknak is, meg a íróknak is megadjuk a lehetőséget. Nálunk nagyon sok kortárs magyar darab is szerepel a repertoáron, vagy például most említettem Marius von Mayenburgnak a darabját, amit szintén most fogunk bemutatni, az Exet, ami hát megint egy olyan kérdéskör, amire azt hiszem, hogy nincs olyan középkor feletti állampolgár Magyarországon, akinek ne jelent meg volna az ex az életébe később, amikor már nyugalmi periódusba került az élete, és ezzel foglalkozik majd például ez az előadás
is. Azt tudod, ezt közben hallgatlak, hogy ez olyan, mint a gasztronómia egyébként, hogy a konyhaművészet, hogy kell átalakítani a megváltozott igényeknek megfelelően, és hogy kell a technológiát, a személyzetet, mindent, és jöjjön be az új generáció.
Igen, hát ez ennek a lényeges eleme ez, hogy megtalálni az útját itt a színház jövőjéről is mindenért. Nyilván a színház egy nagyon régi művészeti ág, de az, hogy ez megmaradjon, hogy ez legyen, az nekünk, a maiaknak kell tennünk azért, hogy ezzel...
És kompromisszumokat.
Ezért borzasztó fontos a független színház, hogy azok minden lehetőséget megkapjanak, hogy alkothassanak, hogy kipróbálhassanak dolgokat.
Igen, de láthatóan nagyon sok színház föladja, de hogy támogatást nem kértél, és nem kaptál, ugye?
Nem, ez így van. Mi nem is pályáztunk semmilyen állami pénzért. Az egyetlen egy volt, amit mi is igénybe vettünk, de az nem egy állami pénz volt, tehát az a TAO volt, hisz az általunk megtermelt jegybevételnek volt egy normatív ártámogatási formája.
Szóval igen. Sokan föladják, sokan elhullanak a hosszú harc alatt.
Egyrészt sokan feladják, másrészt pedig nem csak az, hogy feladják, hanem a kisebb ellenállás felé mennek el. Amit én viszont nem szeretnék, mert reggel a tükörbe szerettek belenézni, szeretem tisztán vállalni azt, hogy én mit képviselek, és milyen irányba szeretnék elmenni. Itt mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy ugye most egy sok dilemáról beszéltünk, de hogy számomra miért volt ez egy nagyon fontos, az lett tulajdonképpen a legutolsó bemutatónk, ami egy hónapon belül volt, az a színház csináló volt, Alföldi Róberten a főszerepben.
Első
Ciréka rendezésében az Átriumban mutattuk be, Zömébe ott játsszuk, de egyeztetési okokból olykor-olykor a belvárosiban is van egy előadás, például most januárban is lesz két előadás is. Ez egyszerűen egyeztetés kérdése. Nyilván ráérés, szabadidő, pont, helyszín, tehát ilyenekről szól ez, és számomra ez egy borzasztóan fontos bemutató volt. A színház csináló az egy réteg színházi előadás tulajdonképpen, de pont erről szól ez a mi előadásunk, hogy mi olyan kérdést teszünk oda Alföldi Róbert hiteles személyén, személyiségén keresztül, ami a mai színházi világnak a jövőjéről, a jelenéről, a múltjáról és a jövőjéről.
Mert hogy a színház szóval. A színházban azért mondtad, hogy
Igen. Tehát egy az, hogy merre megy a színház, hogy benne van a Me Too kérdés, benne van a Stanislavski módszerektől, ki nem mondva, de ezek mind előkerülnek, és benne van az, hogy ránk omlik-e ez a ház, vagy nem omlik ránk ez a ház. Nagyon fontos előadásnak gondolom. Lévén, hogy mi magánszínház vagyunk, ennek következtében ugye nyilván, amikor a kritika nagyon meghal valamit, nagyon fontosnak tart valamit, az azért nagyon jól esik. De akkor, amikor olyan kritikai megjegyzéseket hallunk, hogy színház történeti jelentőségű előadás, a színház csináló, az
ezt
azért...
olvastam, az, és láttam is.
Az azért nagyon jó érzés. Tehát az, hogy magánszínházként nem csak szórakoztatni és széles közönség rétegnek tudunk mi beszélni,
hanem
mérföldkövet tudunk tenni, és volt egy-kettő ilyen az életünkben. Én azt gondolom, a Fédra Fitness ilyen volt, az Egyőrült naplója ilyen volt Keresztes Tamással. Ilyen volt bizonyos értelemben a nem hosszú életű Skorpió, vagy akár tavaly a mély levegő. Tehát ezek fontos pontok a mi életünkben.
Nagyon sok mindent érintettünk, problémaköröket csak, és nyilván csak kapirgálni tudtam. Én csak szerelmes vagyok a színházban, én nem vagyok színházcsináló, mint azért te az vagy. Nem csak ez a darab, amit most volt szerencsém látni. Még egy dolog, a jegyárakat említetted, hogy milyenek. Azzal is nagyon okosan kell művészkedni, hogy olyan jegyár legyen, amire bejön a néző.
Igen.
Ezért kérdeztem a marketinget, a sales-t, hogy ebben te mennyire vagy, nyilván nagyon érzékem, de egy Tavi Kagylónak olyannak kell lenned,
hogy... ez nagyon nehéz, és ebben nem tudom mi a jó út. Tehát ugye a színházi világban nincsenek influencerek. Ugye, és nem is szeretném, hogy legyenek. Annál azért a művészet egy fontosabb dolognak gondolom. De hát igen, ezért mi bevezettünk két olyan rendszert, ugye van a köztudomású bérletrendszer, amit a legtöbb színház ugye úgy csinál, hogy az évad végén kezdi el a következő évre.
Önfinanszírozás.
Igen, szóló bérleteit meghirdetni, 3-4 előadásra szól, megvan, hogy milyen bemutatókra, és arra lehet jegyet venni. Mi ezzel szemben egy szabad bérletet találtunk ki, amely gyakorlatilag a belvárosban és a hadszínben játszott előadásainkra használható föl, 3 előadásban tudnak vele megnézni. 3 különböző, ez egy nagyon fontos dolog, egy bérlete 3 különböző előadás nézhető meg, és ezzel a megajándékozott, tehát vagy aki vesz magának egy bérletet, vagy akinek ajándékba veszik, ő dönti el, hogy melyik előadásra vágja be, mikor, nem is az, hogy ezt, mert hogy ez egy új bemutató, saját döntése. Ez az egyik elem. Na most ez a másik lényeges, hogy mi ezt mindig tulajdonképpen október végétől kezdjük el árusítani ezt a bérletet, pont azért, mert hogy mi úgy gondoljuk, ez az évadra szól, amikor már meg is volt egy-két bemutató, jönnek a bemutatók, minden nyilvánvaló, és ez egy karácsonyi ajándékbérletnek is szoktuk
élmény,
nevezni.
Úgy ütékatos az
élmény. Igen. És amivel 1-2 éve jöttünk ki, ez egy teljes újdonság, ez csak limitált season kapható, ez az úgynevezett páros jegy. Mi úgy gondoljuk, hogy azban a gazdasági körülmények között, amiről ebben a műsorban beszélgettünk, nagyon fontos az, hogy kultúrát próbálnak az emberek egymásnak ajándékba adni. De egy bérlet, 3 előadás, akkor már 2 bérletet kell venni, mert egy férj, feleség, anya, lánya, fanya, ez teljesen mindegy. Hát ugye azért az már elég húzós, azért egy 2-3 előadásos bérlet, azért ez nem egy olcsó. És ezért találtuk ki a páros jegyet. A páros jegy, hogy egy előadást tud 2 fő megnézni. És ez egy ideális ajándék. Mert aki megkapja, az dönti el, hogy mit néz meg, mikor ráér, nem ér, siele, tanít-e, vagy bármilyen egyéb elfoglaltsága van. Egy a lényeg, hogy a jelen évad végéig tehát ez körülbelül ugye június 15, addig kell a páros jegyet felhasználni. Ez egy újdonság, amikor arról beszélünk, hogy mit teszünk a nézőért. Azon kívül, hogy jó előadásokat tudunk létrehozni, érdekes alkotókkal, aktuális témákkal, ez is egy ilyen, pont ezért vezettük be, hogy segítsünk a nézőknek dönteni, lehetővé tenni, hogy jöjjenek színházba, és saját maguk el tudják dönteni, vagy az ajándékozott, és ez adható családon belül is, mindenkinek vannak olyan kötelességei, hogy valakinek valamilyen ajándékot kell adni, legyen az ügyvéd, orvos.
Igen, és nincs kényszerben, hogy most akkor kell elmenjen.
Igen, semmi.
És akkor világos.
Nekem már fontos, élethelyzethez való. Ezt az előadást már láttam, mindenki maga. Ezt próbáltuk kitalálni, remélem, ebbe az évadban nagyon bízunk benne, hogy nagy sikere lesz ennek a jegynek, lévén, hogy mondtam, hogy most nagyon fontos, hogy sokan járjanak színházba. És ugye volt, amikor a beszélgetésünk során amikor beszéltünk, hogy is van ez, hogy a nézőszám miért csökken, miért gondolom azt, ugye volt két összetevőről, már nagyjából beszéltünk. Azért van még egy harmadik összetevő is, ami nagyon hasonlít tulajdonképpen a Covid időszaknak az egyik legfőbb problémájáról, hogy a színház most nagyon nincs fókuszban. Tehát ugye a Covidnál sokan mondtuk, és ez nagyon nyíltan beszéltem erről, hogy egy probléma, hogy a emberek reggel a kantinban, cigarettázás közben nem beszélgetnek, jaj, tegnap itt voltam színházban, ezt láttam, menjetek el, nézzétek meg, ugye a home office, stb. Ez elvitte a fókuszt a színházról, meg azt, hogy egyáltalán mit csináltál előző nap, de ez összefügg azzal is, hogy egyre kevésbé vagyunk emberek kíváncsiak a másikra. Hogy ő neki mi okoz örömet, milyen problémái vannak, mivel néz szembe. Most ezt látom ugyanígy, most is, hogy annyira a egész világpolitikai, meg a magyar közéleti helyzet, az elmúlt időszak, meg az elkövetkező időszaknak a felfokozottsága, az abból fakadó mindenfajta érdekellentét, probléma, rossz közérzet elvitte a fókuszt a színházról. Tehát nem a szórakozás a fő szempont, és én ezt is egy erős elemnek érzem, abba, hogy a nézőszám csökken.
Ráadásul ez egy intim bizalmi műfaj, mert amíg én egy filmet tudok neked ajánlani, aztán rákattintasz, és 5 perc van kiszállsz belőle.
Igen.
Azt, hogy elhinni, hogy ez a ismerős vagy kollega ajánl egy színházi élményt, ahova el kell menni, jegyet kell venni, az egy sokkal komolyabb bizalmi viszont.
Hát ez egy bizalmi, igen, meg mégis oda be vagy zárva 2 órán.
Az a másik.
Igen, tehát nem úgy, hogy fölpattanok, igen, és kimegyek, és átkapcsolom, igen, a másik csatornára. Igen. Ezt akkor ott végig kell nézni. Ez így van.
Te nagyon köszönöm a színház csinálós beszélgetést, meg nagyon szépen köszönöm a színház csináló darabot. A legutóbbi színházi élményeim közé tartozik. Gani, mit vársz most a legjobban? Mit vársz most
mit
a következő
hát tulajdonképpen 2 dolgot. Egyrészt azt nagyon-nagyon várom, hogy köszönjön be ebbe a társadalomba egy nyugalmi állapot. Tehát amikor elkezdünk újra egymásra odafigyelni, amikor közösen tudunk gondolkodni, amikor újra el tudunk kezdeni szeretni egymást, a másikba az értéket észrevenni, és nem a rosszat, és nem irigykedni. Egyrészt van ez, amit kívánok, ami egy általános. Másrészt azt kívánom, hogy mindenki találja meg a jövőben a saját örömét és boldogságát. Az, hogy ezt a színházba találja meg, vagy a kutyasétáltatás közben a Dunaparton.
Ott is össze lehet veled futni.
Ott lehet, igen. Én nagy, igen, kutyás vagyok, illetve, igen, nagy állatbarát vagyok, tehát számomra ez kulcsfontosságú az életemben. Sokszor azt gondolom, hogy sok nehézségen egy kutyaséta, 2 tekintetváltás a vizslámmal, kópéval segít legyőzni a problémákat. Én ezt kívánom, a nyugalmat, a szeretetet, az egymásra odafigyelést, meg azt, hogy ez az mindenfajta árokásás, ez szűnjön meg. Családon belül, társadalmon belül, és világpolitikán belül.
És akkor csengetett Milord.
És a csengetett Milord, igen, remélem, hogy ez hozzá fog segíteni mindenkit. Jöjjenek, nézzék, nem fognak csalódni.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.